Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és vendégeinket, mindenkit, akik el tudtatok jönni ma ezen a szép napon, és hát örülök, hogy itt lehetek köztetek újra. Ma úrvacsora Isten tiszteletünk van, Jézus haláláról emlékezünk meg. Az úrvacsora első lépése a lábmosás, amelyben Jézus jelképesen lemossa rólunk az útporát, ami az úton, ahol haladunk az élet útján, ránk rakodik. Azok az elfelejtett vagy észre nem vett bűnök, világiasságok, amelyek minket beszennyeznek. Kicsit olyan ez, mint amikor a gyermek a játszótéren elesik, és összekoszolja magát, majd feláll, és leporolja a ruháját. És úgy érzi, hogy most így már újra tiszta. De hát ott van az ő édesanyja is, aki látja ezt a jelenetet, és hát az ő szeme azért másképp látja azt a gyereket, és látja, hogy hát bizony maradt ott még elég pór és kosz, úgyhogy megfogja és alaposan még letisztítja róla, hogy tényleg tiszta legyen. Hát mi is így vagyunk a Jóisten kezében, hogy nem látjuk a saját állapotunkat, és tudjuk, hogy mielőtt az Úrnak a testét és a vérét a kenyérben és a mustban magunkhoz vennénk, azelőtt elő kell készítenünk a saját lelkünket, meg kell bánnunk a bűneinket, de sokszor nem tudunk mindenre kiterjedően gondoskodni, nem látjuk a saját helyzetünket, ezért az Úr a lábmosásban jelképesen ugyanúgy tisztára most bennünket, mint ahogyan egyszer egykor a keresztvízben is tisztára mosott. Ezért is mondjuk azt, hogy az úrvacsora az a keresztségnek a megújítása, a szövetségnek a megújítása. Tehát a lábmosás egy jelkép, ahol ezt a megtisztítást jelképezi, amikor a másik testvéren keresztül maga Jézus mos le minket. De van ennek a jelképnek egy különös másik jelentése is, és szeretnék majd a későbbiekben erről is egy pár szót szólni nektek. De előbb nézzük meg azt, hogy mi a feltétele annak, hogy mi az Úr színe elé állhassunk az úrvacsorában. Az alapigénket az Apostolok Cselekedetei 3. kötetéből olvasom. Apostolok Cselekedetei 3. kötete 19. vers 19 és 20. versét így olvasom. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől, és elküldje a Jézus Krisztust, aki nektek előre hirdettetett. Ezeket az igéket általában a késői esőre való felkészülés kapcsán szoktuk idézni. Ugye az Úr színétől érkező felüdülés az a Szentléleknek a nagy erővel való kiárasztását, kitöltetését jelenti, amit úgy is szoktunk mondani, hogy késői eső. És ezt majd Jézusnak a visszajövetele, a második eljövetele követi. Erre várunk mindannyian. És ez egy nagyon szép ígéret, ez az ige, ezt a késői esőt ígéri meg nekünk, és ennek követően a Krisztus visszajövetelét. Valóban ez egy fontos pillanatkép profécia, de vajon csak ez a jelentése? Nézzük meg, hogy kiknek és mikor mondta ezt Péter apostol, mert ugye Péter szájából hangzott ez el. Ha megnézzük a szövegkörnyezetet, akkor azt látjuk, hogy ez közvetlenül a Szentlélek első kiárasztását követően hangzott el, mindössze néhány nappal azután, hogy egyáltalán lejöttek a tanítványok a felházból. Még csak ekkor tájt értették meg azt, hogy mik is voltak azok a kettős tüzes nyelvek. Hogy ez valójában a Szentléleknek a kitöltetése volt. És Péter a templomban meggyógyította a sántát, és ezután mondta el a zsidóknak ezt az igét, ezeket az igéket. Tehát Péter itt kettős proféciát mondott, ez vonatkozott a Jézus második eljövetelére és az előtte levő késői eső kitöltetésére, De ott akkor ez az első kitöltetésre vonatkozott. Hiszen akkor tapasztalták meg éppen a Szentléleknek a kitöltetését. De akkor miért mondta azt, hogy eljönnek a felüdülés idejei, és elküldje nektek Jézus Krisztust, akit nektek előre hirdettetett. Tehát a Szentlélek első kitöltetését követően még nem jött vissza Jézus Krisztus személyesen, úgy, ahogy várjuk az ő visszajövetelét majd a második visszajövetelkor. Tehát ő éppen ekkor ment még föl a mennybe. Néhány nappal, egy 10-12 nappal ezelőtt látták a saját szemeikkel, ahogy felemelkedett Jézus a mennybe. Tehát itt még nem volt várható azonnal az ő visszajövetele. De viszont Jézus előtte mit ígért nekik? Azt ígérte, hogy majd elküldöm nektek a Szent Lelket, a vigasztalót. És fel is olvasom a János 16:13-14 igéit, így mondta Jézus nekik, mikor eljő amaz, az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. A Szentlélek tevékenységét ma nagyon sokan és sokféleképpen értelmezik. Magyarázzák ezt ilyen földön túli hatásnak, megelevenítő erőnek, vagy kiáradó, vagy testet átjáró tűznek. Sok mindennek gondolják a Szentléleknek a megjelenését és a ránk vonatkozó hatását. Lehet, hogy már ti is láttatok ilyen jelenetet, ahol a karizmatikus egyházakban, amikor kiárad a tűz, úgy mondják, hogy kiárad a tűz, és akkor ott az emberek rángatóznak a székeken, meg ugrálnak, meg nevetnek, mindenféle ilyen furcsa dolgokat tesznek. És ők azt mondják, hogy hát ez a Szentlélek. A Szentlélek teszi ezt. Pedig ha elolvasnák ezt a pár igét, akkor tudnák, hogy a Szentlélek nem ilyet tesz. A Szentlélek Krisztust közvetíti. Az enyémből vesz, nem magától szól, nem maga cselekszik, hanem az enyémből vesz, és azt adja át. A Szentlélek az értelmes gondolkodást segíti, nem hogy kikapcsolná, és valamiféle érzelmi állapotot nyújtana, hanem az értelmes gondolkodásunkat segíti, azt indítja be, azt kapcsolja be, hogy megértsük a mennyei igazságokat, és el tudjuk azokat fogadni. Megértsük, hogy Krisztus mit jelent számunkra. Krisztust közvetíti a gondolatok útján, a gondolkodás útján. Tehát a Szentlélek az, akinek a közvetítésével mi Krisztussal találkozunk. Ezért ez az ige, az alapigénk igaz volt az első kitöltetésre is, mert a felüdülés az most is így történik, mint ahogy a végidején fog történni, hogy elhozza nekünk Krisztust. Amikor a Szentlélek hat ránk, amikor tud hozzánk szólni, akkor mi valójában Krisztussal találkozunk. Itt még nem fizikailag, de majd a második visszajövetelkor fizikailag is találkozunk vele. De ennek van egy feltétele. Azt mondja Péter, hogy bánjátok meg azért, és térjetek meg. Enélkül nem fog eljönni a Szentlélek, enélkül nem fogunk találkozni vele. Na de mit bánjunk meg? Ő így mondja, hogy bánjátok meg. Hát ugye a bűneinket gondolnánk, hogy a bűneinket, és valóban azt is, de Péter itt egy kifejezett bűnre gondolt. És hogyha kinyitjuk a Bibliánkat, és visszalapozunk a 14. és 15. versre, akkor ott meg fogjuk érteni, hogy itt Péter arról beszélt, hogy azok a zsidók, akik itt a templomban összegyűltek, azok jelen voltak Jézus keresztre feszítésének. Ott voltak Pilátus udvarában, és kiáltották, hogy feszítsd meg. És ezt mondta nekik Péter, hogy ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok, és az életnek fejedelmét pedig megöltétek. Ez volt a bűnük. Nem egy kis bűn. De akkor vajon nekünk ez a felhívás hogyan szól? hogy bánjátok meg és térjetek meg. Nekünk mit kell megbánnunk? Mi megtagadtuk őt? Mi megöltük őt? Ugye azt gondolnánk, hogy hát mi azért ilyen nagy bűnt nem követtünk el. De vajon így van ez? Vajon tényleg nem követtünk el ilyen bűnt? Milyen az igazi bűnbánat? Mi az, amit nekünk valóban meg kell bánni, és hogy kell ezt megbánnunk? A bűnbánat alatt sokszor azt érti az ember, hogy sajnálom a bűnöm negatív következményeit. Sajnálom, hogy amit tettem, annak lesznek rossz következményei. Sajnálom, hogy valakinek, másnak vagy magamnak fájdalmat, veszteséget, kárt okoztam. Mert a bűnt mindig követik a következmények. Van, amikor nagyon rövid időn belül, van, amikor csak hosszú idő, hosszú távon. De sosem maradnak el. Mindig lesz szenvedés, mindig lesz veszteség, mindig lesz fájdalom, szomorúság és végül halál. Minden bűnnek ezek a következményei, a legkisebbeknek is. A bűn kétszeresen is hordozza magában a halált. Aki vétkezik Isten ellen, az jogi értelemben is halálos ítélet alá kerül. Ugye olvassuk a Róma 6.23-ban, hogy a bűn zsoldja a halál. De a bűn önmaga is halálhoz vezet, ha kibontakozik és teljességre jut. Ezt a Jakab 1.15-ben olvassuk, hogy a kívánság megfogalván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Tehát így is meghalunk, és úgy is meghalunk, ha bűnt követünk el. Miért nem történik meg ez sok esetben? Miért nem látjuk, ahogy a bűnök beérnek, és halál történik belőlük? Nagyon sokszor látjuk is. De sokszor azért nem látjuk, mert Isten kegyelmében ezt még egy ideig nem engedi meg. Nem csak a történelem végén, hanem már az első bűneset óta visszatartja a szeleket. Már Éva esete óta visszatartja a szeleket. Ugye az ember elgondolja, hogy hát elfáradhatott már ebben a sok visszatartásban. Mennyi bűn történt azóta? Tehát a következmények perspektívájából már nem olyan vonzó a bűn, ilyenkor könnyű megbánni, és amikor látjuk, hogy bekövetkezett egy bűnnek a következménye, és milyen kárt okozott, akkor az ember már úgy, hát akkor már tudja bánni. Csak hogy mi, amikor elkövetjük, akkor nem szoktunk gondolni a következményekre. Akkor csak a rövid távú előnyökre gondolunk. És sok ember nagyon jól ketté tudja választani a bűnt, amit elkövet, és a bűnbánatot, amit majd esetleg későbbre tartogat, amikor látja ennek a következményeit. De ez a bűnbánat, ez nem bűnbánat. Mert ez csak a következmények miatti szomorúság, de nem igazi bűnbánat. Az igazi bűnbánat az, amikor nem a következményeket bánom és gyűlölöm, hanem magát a bűnt, azt, amit elkövetek. És ez már sokkal nehezebb a bűnös emberi természetnek, mert mi ösztönösen szeretjük a bűnt. Mikor tudunk meggyűlölni egy bűnt, amit amúgy szeretünk? Hát akkor, amikor lelepleződik előttünk, amikor látjuk, hogy ez mit okoz. Vagy nézzünk egy világi példát, mondjuk az alkohol kérdése. Ugye Magyarország büszke a borkultúrájára, gazdasági és kulturális értéknek tartják a szőlőültetvényeket, a bortermelést. Ugye azt mondják, hogy van olyan, hogy kulturált borfogyasztás, ami hozzátartozik a kultúránkhoz, ez egy érték. Ezt úgy tekintenek rá, hogy ez egy érték. De az érem másik oldalán ott van az alkoholizmus. A tönkrement életek, a tönkrement családok, a szenvedés, a halál, a betegség. És arról az oldalról viszont, az egyik oldalról kívánatos, a másik oldalról viszont gyűlöletessé tud válni ez a bűn. És még maga az alkohol beteg is el tud jutni a belátásig, hogy tudja, hogy a pohárban, amit ő megiszik, ő a halált issza meg. És mégis megissza. És ez egy rettenetes kettősség. Hogy egyszerre gyűlöli, és egyszerre ragaszkodik hozzá. És emiatt aztán gyűlöli magát is. De vajon csak az ilyen szenvedélyi betegek szenvednek ettől a kettősségtől? Vajon nem ismerős nekünk az az érzés, hogy nem akarom tenni, mert tudom, hogy helytelen, de mégis újra és újra megteszem? Nem ismerős ez mindannyiunknak? Ez ugyanaz. Pál apostol is erről ír a Római Levél 7. fejezetében. Azt mondja, mert nem a jót cselekszem, amelyet akarom, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Tudom, hogy mi a jó, de nem azt cselekszem, hanem teszem a rosszat. És mi az oka ennek a kettőségnek? Miért olyan nehéz, hogy ne cselekedjük a gonoszt, amikor már ismerjük? Hát azért, mert az embernek a bűnhöz való viszonya az nem egyforma. Az olyan, mint egy hullámzó tenger. Vannak hullámhegyek, amikor olyan erősnek érezzük magunkat, és ellen tudunk állni a kísértésnek, a csábításnak, de aztán jönnek azok a mélypontok, azok a hullámvölgyek, amikor az ember elgyengül, amikor nem lát ki, nem látja a távlatokat, nem látja a reménységet, és elfogy az ereje, vagy zaklatottá válik, és felfuvalkodik, és nem gondolkodik a következményeken, hanem akkor belemegy, beleegyezik. A bűn ereje viszont nem fogy el. A bűn ereje soha nem fogy el. Az olyan, mint az ugrásra kész vad. Ugye így olvassuk a Mózes 4:7-ben, amikor az Úr szól Káinhoz és figyelmezteti, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása. És amikor az ember a mélyponton van, akkor gyenge és kiszolgáltatott, és akkor ez a vad ezt támad, és minket le tud venni a lábunkról. Elég egy apró kísértés, átszakad az a gát, amit olyan nagy gonddal és sok fáradtsággal felépítettünk, és mindent elsodor. És akkor beleegyezünk a bűnbe, és utána bánjuk. Így működik az ember. És miért történik ez így? Miért hisszük el, hogy jobb a bűn? Az élet egy-egy pillanatában. Mert itt tulajdonképpen a hitünk változik meg. Mi elhisszük, hogy most el kell követni. Azért döntünk mellette. Lehet, hogy csak egy pár másodperc erejéig, aztán utána már bánjuk, de abban a pillanatban elhisszük, hogy ezt így kell tenni. Ha hinnénk és Jézusnak és gondolkodnánk, hogy mit képviselő, akkor lehet, hogy nem tennénk meg. De ebben a pillanatban az ember nem gondolkodik. Nem gondolkodik, hogy mit mond Jézus, mert nem tetszik az, amit Jézus mond. És ilyenkor elutasítom őt. Ilyenkor azt mondom, hogy nem akarom meghallgatni, amit mond. Én most a kísértést hallom, és úgy gondolom, hogy az jó nekem, és nem akarok hallani egyebet, mert engem csak zavar az, hogy valaki engem erről nem le akar beszélni. És amikor az igazságot elutasítom, akkor az mit jelent? Az azt jelenti, hogy az már az ebben a pillanatban nem kívánatos számomra. Számomra nem kívánatos ennek a létezése. Nem akarom, hogy létezzen, nem akarom hallani. Azt szeretném, ha most nem lenne itt, és nem lenne. Nem lenne az én életemben. Mert zavarja a lelkiismeretemet. És amikor az ember nem akarja, hogy az igazság létezzen, akkor valójában nem akarja, hogy Jézus létezzen. Mert Jézus az igazság. Mert ő képviseli ezt. Számunkra ő az ige, ő az igazság. Ő az, ami mindent képvisel, ami mindent jelképesen egyben képvisel számunkra. És ilyenkor Jézus létezése nem kívánatos. Ugye ezeket nem szoktuk mi végig gondolni, így tudatosan, de amikor az ember belemegy egy bűnbe, akkor valójában ez történik. Amikor beleegyezek, amikor az megfogam bennem, amikor döntök mellette, akkor így elsöpröm mindent, ami ez ellen szól. Akkor így elsöpröm Jézust magam mellől. És amikor Jézus jelenléte nem kívánatos, amikor Jézus létezése nem kívánatos, akkor az nem ugyanaz, mint amit mondott Péter. Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok, és az életnek fejedelmét pedig megöltétek. Belül az ember meg tudja ölni Jézust. És aztán utána persze bánja, de akkor megteszi. Így működik a bűn. Jézus a kereszten a mi bűneink miatt halt meg, de amikor erre gondolunk, akkor egy kicsit felmentjük magunkat, mert azt szoktuk gondolni, hogy hát én azért nem akartam, hogy meghaljon, hát ha én ott lettem volna, én nem kiáltottam volna, hogy feszítsd meg. Hát ő vállalta, hogy meghal az én bűneim miatt, én ha tudtam volna, hogy ez lesz, hát akkor talán nem követem el. Dehogy nem. Mert amikor elkövetem, akkor nem törődöm vele. És amikor elkövetem a bűnt, akkor valójában nem akarom, hogy Jézus ott legyen. Akkor aktívan is el szeretném távolítani. Így működik a bűn, a bűneset, az első bűneset óta, mind a mai napig. Hogy mi nem akarjuk, de mégis bántalmazzuk és megöljük Jézust, akitől pedig mindent kaptunk, és mindent neki köszönhetünk. Bánjátok meg, azt mondja Péter. Bánjátok, hogy megöltétek az élet fejedelmét. Így azért már könnyen megbánni, ha az ember így gondol rá. De vajon ez elég a győzelemhez? Sajnos nem biztos, hogy elég. Mert újra jön egy hullámvölgy, újra elgyengül az ember, újra elcsügged, vagy újra felfuvalkodik, újra elesik, újra megfeledkezik arról, amiről nem kellene megfeledkezzen. És a lelkiismeretemet egyre több dolog fogja vádolni, nem csak az, hogy elkövettem a bűnt, hanem az, hogy újra ezt tettem az én megváltómmal. Hogyan jönnek ezek a hullámvölgyek? Miért gyengül el az ember? Miért távolodunk el Istentől? Vajon akkor, csak akkor gyengülünk el, és csak akkor kerülünk ilyen hullámvölgybe, amikor távol vagyunk Istentől? Vagy Isten közelében is megtörténhet ez? Sajnos még Isten közelében is megtörténhet. Nézzük meg például az Illés esetét. Illés talán életében a legközelebb akkor volt, amikor a Kármel egyi csoda megtörtént. Amikor az ő imájára tűz szállt alá az égből. Ott tényleg vele volt Isten. És megtörtént az, hogy az egész Izrael szeme láttára. Ilyen csoda talán az egyiptomi kivonulás idején volt, amikor az egész nép szeme láttára történt egy csoda. Itt is az egész Izrael szeme láttára tűz szállt alá az égből. És néhány órával később Illés futott, menekült. Menekült Isten elől, menekült Jézabel haragja elől. Isten mellett Illés képes volt elcsüggedni és eltávolodni tőle. Miért történt ez meg? Hogyan jött ez a hullámvölgy? Hogyan zuhant Illés ilyen mélyre, amikor ott volt Isten közelében? Ez azért történt, mert Illés eltervezett valamit, mégpedig elképzelte azt, hogy majd az Úr csodájára Izrael meg fog térni az ő hitehagyásából. És elzavarja a bálványimádó népet, és visszatér az Úrhoz, és visszaáll Izraelnek az a régi dicsősége, ami volt. De nem ez történt. Hanem látszólag minden maradt a régiben, és Jézabel megígérte Illésnek, hogy holnapra meg fogsz halni. Nem az történt, amit Illés akart. És Illés elcsüggett. A mi hullámvölgyeink mindig úgy történnek, mindig akkor jönnek, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy azt mi szeretnénk, ahogy azt mi akarjuk, ahogy azt mi elterveztük. Akár önző akaratunk van, akár önző terveink vannak, akár Istennek tetsző dolgot akarunk és tervezünk, valami jó dolgot, de a lényeg az, hogy én így szeretném, én így tervezem el, és hogyha nem így történik, akkor elkeseredek, elcsüggedek, és valami jót teszek, amit egyébként nem tennék. Az embernek nagyon erős az akarata, és nagyon érzékeny arra, hogyha a körülmények nem annak megfelelően alakulnak. És az emberi akarat az egy olyan tulajdonság, amit nem szoktunk eléggé komolyan venni. Nem érezzük ennek a veszélyét, hogy ez mennyire el tud minket vezetni a bűnre, de nem látjuk azt sem, hogy mi ennek az igazi célja, mi ennek az igazi szerepe. Mert az akarat egy hatalom. Óriási erő van benne. Ennek köszönhetjük Köszönhetünk mindent, az emberi alkotásokat, az életünk útját, a napi tevékenységeinket, hogy mi tudunk akarni. És ez nekünk erőt tud adni, de ez az akarat tud ellenünk fordulni, és tudja a vesztünket is okozni. Az Úr azt mondta Káinnak, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódásod, de te uralkodjál rajta. Használd az akaratodat. Jakab 4.7-ben ezt olvassuk, hogy engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Tudod akarni azt, hogy ellenállj az ördögnek. Tudod akarni a jót. Na de hogyan? Hogyan tudom én akarni a jót? Hát nem emberi erőlködés ez? Tudjuk, hogy emberi erővel nem tudunk győzni a bűn felett. Csak Isten erejével. Most, hogyha mi emberi erővel próbáljuk meg, akkor akarunk valamit, akkor az olyan emberi erő, nem? Hogy én akarom, én erőlködöm, és akkor majd sikerül. És tudjuk, hogy ez nem működik a Bibliában. És mi azt szoktuk gondolni, hogy ha emberi erővel nem lehet győzni a bűn felett, akkor nekünk nem kell csinálni semmit. Nekünk elég passzívnak maradni, majd az Isten valahogy ezt kimunkálja. Na de az emberi erőnek az ellentéte az nem a passzivitás, hanem az emberi erőnek az ellentéte az az, hogy az akaratunkat, azt a fegyvert, amit Istentől kaptunk, azt valahogy más dologra kellene használni. És be kellene fogni abba a járomba, abba az igába, ami engem az Isten útján tud vezetni. De hogyan lehet ezt megtenni? Ugye Ellen White írt erről egy nagyon érdekes dolgot a Krisztushoz vezető lépések című könyvében. Lehet, hogy ezt ti is ismeritek, mert elég gyakran szoktuk ezeket a sorokat olvasni tőle. Felolvasom ezt a pár sort. Hogyan rendelem alá magam Istennek, kérdezik sokan. Kívánnád átadni magad, de erkölcsi erőd gyenge, kételyek fogságában vergődsz, bűnös életed szokásai pedig a hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid álhatatlanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vett fogadalmaid tudata meggyengíti a saját őszinteségbe vetett bizalmadat. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed, Isten nem fogadhat el. Mégsem kell kétségbe esned. Az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek, tőlünk függ, hogy miként élünk vele. És most figyeljünk. Nem tudod megváltoztatni a szívedet, nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét, ahhoz gyenge vagy. De tudod azt választani, tudsz úgy dönteni, hogy őt akarod szolgálni. Át tudod adni neki az akaratodat, és akkor a továbbiakban már ő munkálja benned az akarást, mind a véghez vitelt az ő kegyelméből. Így mindenestől fogva Krisztus lelkének uralma alá kerül a természeted. Valószínűleg hallottuk már ezt az idézetet. Én is sokszor hallottam és olvastam, de egy ideig nem értettem, hogy mit jelent, hogy átadni neki az akaratomat. Hát, hogyha átadom Istennek az akaratomat, akkor az azt jelenti, hogy akkor én nem akarok, hanem majd ő akar helyettem. Hát ugye én átadtam, akkor nincs nekem akaratom. Nekem ez volt a logikus. Tehát mintha kiengedném a kezemből, és majd Isten akarjon helyettem. De ez meg ellent mond annak, hogy Isten nem szól bele a mi döntésünkben, tehát ő nem fog helyettem akarni, én nekem kell akarnom és döntenem, de akkor hogy tudom átadni? Hát így folytatja, ugye, hogy a továbbiakban, ha te átadod az akaratodat, a továbbiakban már ő munkálja benned mind az akarást, mind a véghez vitelt az ő kegyelméből. Tehát ott lesz bennem az akarás, Tehát arról van szó, hogy én nem azért adom neki át az akaratomat, hogy nekem ne legyen akaratom, hanem azért adom át az akaratomat, hogy ő azt átdolgozza, átformálja, átalakítsa, hogy nekem egy másfajta akaratom legyen. Ne az a régi, hanem valami új. Adjam a kezébe ezt. Nem a döntést adom át neki, hanem a bennem levő akarást adom a kezébe, hogy azt munkálja, azt késztesse, hogy az valami másra irányuljon, mint amire eddig irányult. És itt térek vissza a lábmosás jelképére. Ugye átadni az akaratot azt jelenti, hogy felajánlom Istennek az életem felett való uralmat, nem csak úgy, ahogy szoktam, hanem a legbelsőbb, a legintimebb területeken is. Amikor Péter lábát Jézus meg akarta mosni, akkor Péter nem akarta ezt. Pétert ez zavarta. És nem csak az zavarta Pétert, hogy mennyire megalázkodik előttem a Mester. Hanem mi is úgy vagyunk, hogy azért a lábmosásnál az embernek ezeket a belső, az intimitásra, vagy a szemérmességre vonatkozó szabályokat egy kicsit le kell győzni. Tehát az ember ugye nem szívesen engedjük, hogy más megérintse a lábunkat, vagy mi megérintsük másnak a lábát, mert az valahol az intim zónánk. Az embernek ezt le kell magába győznie valamit, hogy ezt a zónát engedjem, hogy valaki átlépje. És ilyen intim zónánk nekünk, sőt ennél sokkal intimebb zónánk a mi akaratvilágunk is. Ritkán és nagyon keveseknek engedjük meg, hogy ide belépjen és ezt befolyásolja, ehhez hozzáérjen. Ugye nem, nekem senki nem mondja meg, hogy én mit akarjak. Engem senki ne akarjon rávenni azt arra, hogy én mit szeressek, vagy mit ne szeressek. Azt úgy szeretjük megtartani magunknak. Még Isten se szóljon bele, hogy mi az, amit én szeretek, mi az, ami nekem tetszik. Az ember ezt nagyon és félve őrzi, ezt a belső akaratvilágát. És ne szóljon bele senki abba sem, hogy én hogyan akarom a jót szolgálni, hogy akarom Isten szolgálni. Még maga Isten se szóljon be lehetőleg, hogy én hogyan fogom őt szolgálni, és hogyan végzem érte a munkámat, vagy azt, amit neki adni akarok. Hadd döntsem el azt én, mert azt én jól tudom, hogy kell. Ragaszkodom az én akaratomhoz, a véleményemhez, és azt hiszem, hogy amit én látok és amit gondolok, az jó. Aztán úgy járok, mint Péter Kajafás udvarában. Annyira akart harcolni az Úrért, hogy végül háromszor megtagadta őt. Ugye, amikor az ember nagyon akar valamit, akkor nem veszi észre, hogy a szekér elhagyta a lovakat. Én megyek elől, és hátra nézek, és sehol nincs Krisztus. Mert ezt én akarom. Ezt én akarom mindenképpen csinálni. A lábmosásban benne van az a jelkép is, hogy ahogyan megengedjük, hogy Krisztus a lábunkat megmossa a másik testvér személyébe, úgy engedjük meg Istennek, hogy megtisztítsa a mi akaratunkat, és oda is lépjen be, ott is végezzen el egy takarítást, azt is tegye rendbe, hozza rendbe, változtassa meg. Nem dönteni akar helyettünk, csak rá akarja irányítani a figyelmünket Isten országára, és le akarja leplezni ennek a világnak a sötétségét. Meg akarja mutatni, hogy mennyivel jobb és kívánatosabb cél szolgálatába tudjuk állítani a mi akaratunkat. Mennyivel jobb egy jót akarni, mint egy múlandó ócskaságot, egy értéktelen dolgot akarni. Mondjuk egy példát, mint amikor mondjuk a 12-13 éves lánya van valakinek, és ugye ebben a korban a lányok már elkezdenek öltözködni. És hát mindenbe felöltöznek, ami nekik tetszik, vagy amit a barátnőjüktől látnak, aztán az anyukájuk ránéz, és hát az égnek áll a haja, hogy hát hogy öltözik ez a gyerek. És szeretné a kislánynak mondani, hogy öltözzél, de hát az meg nem adja magát, mert ő így akarja, neki ez tetszik. És ha jó esetben, és ugye utána elmegy otthonról, megfázik, meg mindenféle baj lesz ebből a fajta öltözködésből, és hogyha jó esetben mondjuk az a kislány azt mondja, hogy jó, lemondok ezekről a ruhákról, és meghallgatok az én anyámra, mert ő azért mégiscsak bölcsebb, és talán jobban tudja, hogy ezt hogy kell csinálni, akkor az ő anyja lehet, hogy elviszi őt egy olyan boltba, ahol tényleg jó minőségű ruhákat lehet kapni, és ott meglátja, hogy mennyivel értékesebb és jobb minőségű dolgok léteznek, mint amit én szeretek, meg amire én vágyom. És lehet, hogy utána már neki ez sokkal jobb lesz, és erre fog vágyni. És a régit pedig elveti. És nem tudom, ez egy ilyen egyszerű életből vett példa, de mi is így működünk, hogy addig, amíg a Jóisten nem tud minket meggyőzni arról, hogy mi a jó cél, amíg nem tudja nekünk megmutatni az Isten országának a szépségét, és nem tud rámutatni a bűnnek a gyűlöletes voltára, addig az ember nem igazán tudja megbánni. Újra és újra meg tud engem győzni a bűn arról, hogy el kell követni. De hogyha Isten munkálja az akaratomat, ráirányítja a figyelmemet arra, hogy és leleplezi előttem, hogy ez micsoda, akkor az ember el tud jutni olyan bűnbánatra, ahonnan már nem fordul vissza. Ahogy Dávidról is azt mondja az ige, hogy megsepphett az ő szíve, amikor felismerte azt a bűnt, amit elkövetett. Amikor az ember úgy tényleg úgy a szíve mélyéből meggyűlöli, hogy hogy tudtam én ezt tenni. Hát nem láttam, hogy ez micsoda. Fel kell ismernünk azt, hogy ez micsoda. És Isten így tudja megváltoztatni a mi akaratunkat, hogy megmutatja, feltárja ezeket a titkokat, megérteti velünk, leleplezi a mi szemeink előtt. Még olvasok egy rövid idézetet, ugyanonnan, ahonnan az előbb. Jó dolog vágyakozni a jóságra és a szentségre. Megvan ennek a maga szerepe és jelentősége, de ha itt megállunk, akkor semmit nem érünk el. Sokan elvesznek, miközben az a reményük és kívánságuk, hogy keresztényé legyenek. Nem jutnak el addig, hogy átadják az akaratukat. Nem választják így a keresztényé válás útját. Teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Ha átadod akaratodat Krisztusnak, akkor olyan hatalommal lépsz szövetségre, amely minden más erő és hatalmasság felett való. Felülről fogsz erőt nyerni az álhatatossághoz, és így az Istennek való szüntelen önátadás révén képes leszel új életet élni, hitáltal fogsz élni. Átadni akaratunkat az Istennek azt jelenti, hogy Isten segítségével tudjuk akarni a jót. Amit előtte nem tudtunk akarni, most tudjuk akarni. És ebben Isten ereje lesz benne. Isten tölti fel ezt erővel, mert az embert végül az akarata viszi el oda, hogy ellenáll. Ellenáll. Te uralkodjál rajta. Az emberi akaratot nem lehet a győzelemből kivonni. Az benne van. És az akarat átadása bár lemondással jár, mert anélkül nem fog átalakulni, hogyha nem tudok lemondani az én emberi akaratomról, az én emberi céljaimról, kívánságaimról, vágyaimról, terveimről, le kell mondanom. De az nem azt jelenti, hogy elvonulok remetének, vagy eleresztek mindent, hanem azt jelenti, hogy Isten mutat jobbat, amit én szívesen és örömmel fogok akarni és követni. Hogyan tud tehát Isten elvezetni a valódi bűnbánatra? Egyrészt mindenkit a maga egyéni útján, de azért néhány dolog mindenkinek ugyanaz. Ugye ma kettőt vizsgáltunk meg. Az egyik az, hogy a mi bűneinkkel nem magunknak okoztunk jót, hanem az élet fejedelmét öltük meg. Zsoltárok 51-ben így mondja Dávid, egyedül te ellened vétkeztem. Az ember akkor lép egy nagyot a bűnei ellen való küzdelemben, amikor felismeri ezt, hogy az én bűneimmel egyedül te ellened vétkeztem, Ura. Egyedül ellened. és ekkor sebhet meg az ő szíve is. A másik dolog pedig, hogy az Isten ereje úgy lesz az enyém, hogyha az én akaratomat át tudja formálni a mennyei dolgokra, aminek következtében már nem a magam akaratát keresem és kergetem, hanem az Istenét. De ehhez az én akaratomat át kell nekiadnom. Ehhez arról le kell mondanom. Ehhez abban a tekintetben meg kell halnom. És ebből a nézőpontból lesz igazán gyűlöletes a szememben a bűn. Ekkor tudom igazán bánni azt. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy amikor elvégezzük a lábmosás szertartását, engedjük meg hálás szívvel, hogy az Úr lemossa rólunk az új porát, de engedjük meg azt is, hogy a mi szívünkből is kimossa ott a szennyezett akarásokat, terveket, ragaszkodásokat, és kimunkálassa bennünk azt az igazit, azt, ami a mennyre, a szépségre és a jóra irányul. Ezt kívánom mindannyiunknak.